Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Ez az Orosházi Jussz Zsigmond Városi Könyvtár idei második podcastja. Törkő József vagyok. Mai adásunkban jó részt az október első hetében lezajlott Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat orosházi eseményeiből válogatunk, de hallani fogjuk Orosháza díszpolgárát, a város kiváló helytörténészét, Koszorús Oszkárt is. Ezt megelőzően azonban ajánlunk egy programot, illetve az adás végén szokásunkhoz híven elmondjuk nyitvatartásunkat, elérhetőségeinket. Könyvtárunk irodalomterápiás csoportja 9 éve töretlenül találkozik minden hónap harmadik szombatján. Vallják, hogy csak a változás állandó, így az üléseken mindig olyan témát érintenek, ami így vagy úgy, de mindannyiunk életében jelen van. Legyen szó mindennapi történésekről, magánéleti fordulópontokról, érzelmekről, gondolatokról, kétségekről. A beszélgetések apropójaként legtöbbször novellák szolgálnak, de dolgoznak versekkel, filmekkel és más irodalmi igényességű szövegeket, például slam poetry, ugyanúgy felhasználnak a foglalkozásokon. Talán ezért sem kiszámítható, mi lesz a következő találkozón, és talán ezért is sikerült a csoport érdeklődését ilyen hosszú távon fenntartani. A műkedvelő biblioterápiás találkozók bárki által látogatható ingyenes alkalmak. Minden hónap harmadik szombatján 14 órakor kezdődnek, és általában 3-3,5 óra időtartamúak. A következő találkozóra október 21-én kerül sor. Nézzen be hozzánk bátran! Könyvtárunk a közelmúltban rendezte meg az Országos Könyvtári Napok orosházi programjait. A következőkben döntően ezeknek az eseményeknek a felvételeiből szemezgetünk. Október 3-án kedden a Jammy együttes volt a vendégünk. Az orosházi zenekar az Országos Könyvtári Napok mellett a Zene Világnapja alkalmából muzsikált a megjelenteknek. Az egyórás hangulatos koncertből következzék most az együttes saját kompozíciója, a Valami Itt Bent című dal.
Thank you. Az arcomhoz ma odahajolsz, szóval nincs is sebb az életnél. Sócsik a sét az aszfalton, ott jöhet rám a hol. Mint a színjában
A Jammy együttes koncertjét másnap, október 4-én Szarka Károly az Én hibám című könyvének bemutatója követte. A kötet ötletéről, a szerző indulásáról, magáról, a műről Buzai Csaba, a könyvtár igazgatója kérdezte az írót. Hallgassunk meg a beszélgetésből néhány percet.
Muszáj feltenni a kérdést, mert hogy annyira adja magát, hogy a munkahely egy call center, a fős, egy telemarketinges, mosonmagyaróvári, szóval millió egy
szemüveges
van arra, igen, hogy nagyon-nagyon-nagyon hasonlít arra az, vagyis hát a te életed, azt nem tudom, de szóval nagyon sok a hasonlóság a szerződő és a főhőse között, ezt akartam elmondani. Szóval annyira-annyira hasonlít, hogy az emberben felvetődik a kérdés, hogy önéletrajzi elemekre épülés, csupa-csupa önéletrajzi saját tapasztalásból vannak ezek a történetek, vagy rengeteg olyan van benne, ami a képzelet szüleménye?
Sok olyasmi van, ami a képzelet szüleménye, illetve hát most nyilván nem tudok százalékot mondani, de azért a 70-80%-a megtörtént, de nem pontosan úgy, nem pont akkor. A regénynek, a cselekménynek az ideje az nagyjából egy évet ölel fel, és azért ebben sokkal több mindent sűrítettem bele. Voltak olyan kritikák, amik a főszereplőnek az alkoholfogyasztását vették gorcső alá, igen, tehát hogy volt konkrétan egy olyan kritikus, aki megszámolta, hogy hány pohár égetett szesz, és hány korsó sör, és egyebek, meg hány női név szerepel benne. De most, hogy csak az alkoholfogyasztást nézzük, akkor ha valaki egy év alatt ennyit megiszik, akkor nem biztos, hogy ez egy életrajzi regényt később meg tud írni. Úgyhogy ezt például a szüleimnek szoktam mondani megnyugtatásul, hogy azért ez nem 100%-ban olyan életrajzi jellegű. És igen, magának a fecskének a karaktere is nyilván nem lehet 100% olyan, mint az enyém. Tehát van, amikor egy kicsit gonoszabb, van, amikor egy kicsit szerencsétlenebb, van, amikor egy kicsit szerencsésebb, tehát ez sem követi teljesen az én életemet. Nem is tudom, ki mondta már, hogy igazából a legszigorúbban adatokra épülő és nem, egy legszárazabb önéletrajz is egy ide után fikció lesz, mert hát abból is kimaradnak részek, meg nyilván nem tudod, és egy jó esetben egy író nem is teljesen az ő életét akarja megírni. Ugyanakkor meg aki, most gondolj bele, hogy egy 19. században játszó történetet ír meg, vagy egy másik kontinensen, vagy akár a jövőben játszódó történetet, abba ugyanúgy bele tudja magát írni. Én ezt most így egy kicsit engedtem magamnak, hogy első regényként, ami azért szerintem sokakra jellemző, hogy az első regény az mindig egy kicsit ilyen saját fejlődés történet, így jöttem történet, hogy az legyen egy ilyen terápia, az is ilyen közszerű, az írás az terápiát, tehát az ember így feldolgozza a saját kis traumáit, meg sérelmeit. De hogy azért legyen benne játék. És persze ezekre a kérdésekre számítottam akár a családom részéről, akár a barátaim részéről, amikor felismerik magukat valamelyik karakterben, vagy valaki mást vélnek felismerni, konkrét szituációkat is, meg nem tudom, tehát volt olyan, például most a Magyaróváron, a szülővárosomban a könyvbemutató után az egyik könyvtáros lány megjegyezte, hogy mennyire haragudott fecskére a Velencei Tavi jelenetnél, amikor felszállt a vonatra és ott hagyta a lányt. Na például ez sem így történt, tehát hogy remélem, hogy én ennél úriemberebb. Bár most, hogy belegondolok, hogy csináltam már hasonlót életemben, akkor azért biztos, hogy a bűnlastromban lehetne keresgélni, vagy más ilyen gonoszságot, de hogy igen, ez egy ilyen játék. Maga a név is, hogy fecske, ugye Szarka fecske, ez például onnan jött, hogy írtam, nem tudom már miről, és nem tudom mikor egy tudósítást, és megjelent a cikk, azt hiszem, hogy az Irodalmi Jelen online-on, és akkor egy bácsi ott kommentbe írta, hogy hát fecske úr ebben tévedett. És hát ő meg a nevemet illetően tévedett, de szóval hogy elraktároztam magam, hogy ne ez egy regény szereplőnek jó lesz. Úgyhogy ezek így állnak össze.
Igen, mondjuk csak én is gondoltam, hogyha ilyen magas százalékban van a saját élményeknek a megjelenítése a regényben, akkor sokat kell magyarázkodni biztos, de akkor ez valóban így van. Mondjuk például most itt említetted a telemarketinget, hogy milyen fasisztói rendszer, ugye ezt így szó szerint mondtad, azokkal a munkatársakkal, vagy esetlegesen azokkal a főnökökkel találkoztál azóta, mióta megjelent a regény? Tudnak róla?
Hát sokukkal vagyunk szerintem ismerősök Facebookon, és láthatták, hogy eljuthatott hozzájuk. Nem kaptam még ilyen negatív visszajelzést, lehet, hogy aztán valakinek felkerültem valami halállistájára, vagy nem tudom, de hát a Call Centerben szereplő karaktereket is úgy alkottam meg, mint ahogy a gyerekkori barátokat, meg csomó mindenki mást is, a nőket fecske életében, hogy azok azért nem, tehát hogy több karakterből vannak összegyúrva.
Az Országos Könyvtári Napok orosházi programjai között szerepelt még egy könyvbemutató, Súlyog Csaba Kelepce című kötetének bemutatója. A Hódmezővásárhelyen élő és dolgozó szerző negyedik könyvéről kollégánk Hagymásiné Lazanyec Anikó beszélgetett Súlyog Csabával. Következzen most ennek az eseménynek a felvételéből egy részlet.
Mondtad, hogy a múltba visznek vissza ezek a játszótéri elemek, ahogy a versed is a szocializmusba tulajdonképpen, bár te 88-as születésű vagy.
Igen, hát én tudom, hogy az a posztkommunista
határán van. De szerinted ez a mai divatos nézőpont, ez a múltba révedő, múltat megszépítő, egy kicsit szentimentális nézőpont. Ezzel te azonosulsz, vagy ezzel nem igazán értesz egyet? Régen jobb volt?
Hát szerintem ez részben üzlet is, tehát ez a retro, ez már a 70-es években is már elkezdődött ez a múltnak a... Tehát, hogy ciklikusan újra előveszik a múltnak a különböző divat hullámait, legyen akár zene vagy öltözködés, és ezeket beépítik az újabb divatokba. Ugye ez részben üzleti fogás is a különböző lobbik részéről. Nyilván itt ez a poszt-szovjet vagy poszt-kommunista környezetnek a leírása amiatt is van nálam szerintem, hogy még ebben az időszakban nőttem fel, illetve ugye a szüleim meg a nagyszüleimnek az ő életüknek a nagy részét ebben az időszakban élték, tehát és mivel a szülői hatás, vagy az előző generációknak hatása azért elég erős az utókorra, vagy a következő generációra, emiatt szerintem fontos foglalkozni ezzel az időszakkal ahhoz, hogy megértsük a jelenkort, a jelen, hogy mi zajlik most, vagy miért zajlik, úgy, ahogy zajlik. Tehát szerintem ezért foglalkoztat engem ez az időszak, de biztos van benne egy kis ilyen az a retro hangulat is, hogy más hasonló korú íróknál költöttnél is olvasom azt, hogy előkerülnek ez a karancssütő, meg tudom én, Lehel hűtőszekrény, tehát hogy ezek ilyen szimbólumok, amik más korombeli írók is elővesznek, tehát nyilván bennük is munkál ez, hogy látták a szüleiknél, vagy nagymamánál, nagypapánál, és ezek a benyomások bennük is erősen élnek.
Ahogyan következnek egymás után a ciklusok, ahogy én is olvastam egyik verset a másik után, úgy éreztem, hogy egyre kegyetlenebb a valóságról alkotott képed. Elég reménytelen egyik-másik költemény, nekem reménytelen kicsengése van. Szándékosan mutatod ezt a reményvesztettséget? Tehát amikor ennyire, például úgy fogalmazol Martalék című versetben, ezt leírtam. Decemberi legyek haldokolnak a két ablak között. Számomra ez annyira tömören fejezi ki ezt a hangulatot, hogy egy kicsit olyan megdöbbentő is volt, mikor ezeket a költeményeket olvastam.
Hát az tény, hogy szeretek rá fókuszálni az ilyen negatív képekre, vagy negatív helyzetekre, de ezt már máshol is, lehet, hogy itt nem, vagy itt is elmondtam, hogy nyilván csak az életnek egyik oldala, és nyilván nem az éremnek több két oldala van, vagy több. Tehát, hogy nyilván nem csak ez határozza meg a világunkat, de nekem ez van tehetségem, hogy ezt érzem magamhoz leginkább közel, hogy ezekre a negatív dolgokra fókuszáljak rá. És ezeknek a leírása szerintem egyfajta feszültségoldás is, vagy az, hogy ezt leírjuk, vagy megfogalmazunk ezzel valamilyen mértékben eloszlatjuk azokat azt a ködöt, ami esetleg belepi ezeket a negatív jelenségeket, vagy érzéseket, erre inkább nem gondolunk, vagy erről inkább nem beszélünk, de azzal, hogy leírjuk, vagy kimondjuk, ezzel talán közel kerülünk ahhoz, hogy megoldjunk bizonyos problémákat, vagy jobban lássunk bizonyos helyzeteket. Tehát az inkább az, hogy nem elfordítom a fejem egy olyan dologról, amit inkább nem szeretnék látni, hanem inkább leírom, megfogalmazom, és ezáltal dolgozom fel, vagy ezáltal irányítom rá a figyelmet, és olyan emberek is, ha elolvassák, akkor talán megoldást tudnak benne találni saját problémáikra, vagy mások problémáira.
Köszönöm, most jöjjön ismét egy vers. Jó, ha kérhetlek. Van még, ugye, amit bejelöltél?
Igen. Most két verset fogok felolvasni, azért, mert ugye a két vers, de a hangulatuk az eléggé hasonló, ezért ezt egybe szoktam olvasni, bár időben azért legalább 3-4 év van a két vers születése között, de valahogy mégis olyan, mintha egy vers lenne a kettő. Ez a csigák, ég vagy üvegek az első vers, a másik pedig a tériszony. Kémlelem, hogy a szakadó láncok karrá válnak, lassan megsimítják csendnek feszült vállaimat. A pályán már senki sem játszik, gesztenyék hullanak a holdaljáról. Ropogunk, mint a hó, csontjaink között az évek szilánkjai. Csigák, jég vagy üvegek? Eltörik talpunk alatt a holt játékot. A lélek alján nem ér véget semmi. Porladó utak a létgyomrában. Könyvtavaink mélyek, kortyolják cseppenként tükörképeinket. Szénabálák felett rohanok, csak a magasság van, a teret üldöző magasság.
Október 11-én harmadik részéhez érkezett a Nyugdíjas Pedagógusok Juss Zsigmond olvasókörének várostörténeti sorozata. A korábbi események után most Orosháza első világháborús éveiről kérdezte Koszorús Oszkár helytörténészt, városunk díszpolgárát, Csányiné Kádár Tünde. Ennek a beszélgetésnek a felvételéből következik most néhány percnyi részlet.
Tehát meg még ilyen rokonokkal még mindig levelezik a Tócsándor leszármazottaival, és még egy érdekes dolgot mondok, hogy a IV. Károly király díszes eskü okmányát azt nem más készítette, mint az orosházi faluselek. Tehát 16-ban, amikor átadták december 30-án, vagy mit tudom én, a királyt megkoronázták a Mátyás templomba, akkor az orosházi faluselek, aki a szecesszió képviselője volt, tehát az ő általa készített díszes, hatalmas nagy eskü okmányt adták át IV. Károlynak. Amikor itt volt Habsburg Ottó, gondoltam, hogy megkérdem tőled, aztán valamilyen oknál fogva el kellett menni a öcsémékhez Pécsre. Aztán legfeljebb a Sós Ferivel beszéltem, azt mondja, én beszéltem, azt mondja, és mondtam, hogy apám látta az ő apját, meg így, meg úgy katona volt, meg beszéltem a trónörökös, minek ilyen György, ugye Habsburg Györgyel, mondom, mit mondtál neki? Mondom, kedves Gyurikám, szólítottam, Feri a trónörököse, hogy kedves Gyurikám, és tegezte a gyurikát, mondom, mit mondott, azt mondja, nagyon mosolygott. Na, úgyhogy én nem tudtam hazajönni, úgyhogy én nem beszéltem a trónörököse.
Elérkeztünk 1917-hez, mindenki várta már a békét, a katonák, az otthon maradottak. Mit tudunk erről az orosházi történésekről?
Hát tulajdonképpen ugye a 101. gyalogezred a teljes 17-es egylendőt a keleti fronton töltötte, tehát ugye a keleti front az az oroszoknál volt, ugye, és tehát a béke nem következett be, a kormány, tehát az orosz kormány tovább harcolt az Antant oldalán, mint ahogy mondtam is, tehát ők ugye ellen, tehát mi kisebbségbe maradtunk. Tehát azt olvasom, hogy 45 embert hazaküldtek Orosházára, aratási szabadságra, és itthon, tehát az ellátási nehézségek állandósultak, összegyűjtötték a részkirincseket, elvitték az evangélikus templom harangjait, tehát ez is itt van.
A harangbúcsúztatás.
Ott ugye Horémusz Pali bácsi, tehát én őt is ismertem, még 57-ben halt meg, de én még a szüleim révén vittem neki ilyen ajándékokat, mint gyümölcs, mint mit tudom mi. Tehát itt lakott a hol most van itt ez a sarki épületben a gyógyszertár, ugye, tehát ott lakott fenn a Pali bácsi. Tehát én ismertem, hogy 17-ben ő búcsúztatta a harangot. Hát ilyen dolgok voltak, és Kovács Andor bácsi, akit nem ismertem, mert ő 46-ban halt meg, de ő csinálta a harangbúcsúztatást, oda tettem a izéket, és hát ott van fönt valami, tehát a egyház községnek Solt Gusztáv, tehát írta, meg ő még akkor lemondott püspök volt, és utána Raffai Sándor de helyette, tehát itt leírja, hogy miket csinálnak az egyházak, illetve hát a gyülekezet, de milyen munkákat kell nekik csinálni. Tehát itt érdekes módon, ezt odaírtam azért, hogy 17-ben kitört az újabb bolsevik forradalom, de érdekes módon, hogy ők viszont fegyverszüneti tárgyalásokat kezdeményeztek a központi hatalmakkal, tehát a németekkel, még osztrák-magyar monarchiával, tehát ez azért nem valósult meg, de volt ilyen törekvés, és az orosházi négyes honvédeket, aztán az olasz front a vezényetek, miután az orosz front megszűnt, és ismételten írom, hogy a földi pokolba kerültek, naponta 60-70 halott volt, 150-180 sebesült, és írom, hogy október 24 és november 19 között azonban 60 ágyú zsákmányoltak, és 10 000 olasz foglyot ejtettek a négyes honvédek, tehát ez nyilván, hogy sikerként könyvelhető el, ez a sok olasz fogoly, és aztán ugye őket jól, hát megérdemelt pihenőre ők küldték. Hát ennyi van itt, nem tudom még, itt írom még, hogy orosházi újság,
Az 1918-as.
Hát 18-asban van.
De el is jutottunk.
Minden, el is jutottunk 18-ba. De gondolom már úgyma is a közönség, mert már itt túlságosan elkalandoztam, de...
Ezek végül, az érdekességek.
Hát ez mindig eszembe jut valami. Igen. Úgy vagyok vele, hogy mielőtt meghalok, még elmondom. Szóval, hősi halált,
hát de eljutottunk 1918-ban. Ugye mi már tudjuk, hogy 1918-ban vége lett a első világháborúnak.
Annyira lett vége, amennyire vége lett, mert hát...
És utána jöttek a folytatások, a kemény idők.
Kemény idők, ugye? Tehát leírom is sorba, hogy a 101-esek a keleti fronton köszöntötték az új évet, majd áprilisban az orosz fronton kerültek, igen komoly ellátási nehézség jelentkeztek, tehát ugye nyilván egy tragédia volt, tehát nem volt élelem, még semmi, tehát kevés húsadagot, kis kenyeret kaptak, tehát jegyre ment minden, és hát ugye a katonáknak, pedig ugye ezeknek az alföldi katonáknak a hegyekkel között kellett megküzdeni az ellenséggel. A négyes honvédeket olasz frontra vezényelték, és aztán tehát az év második részében, tehát ugye a monarchai seregei hatalmas veszteségeket szenvedtek, és hát IV. Károly kezdeményezésére gyermeknyaraltatási program indult, orosházi gyerekeket vittek a tengerpartra és a fenyvesekbe, míg 876 a régi orosházi újságokban olvasom, 876 orosházi gyereket hoztak ide cserébe orosházára, akiket orosházi családoknál helyeztek el. Hát itten beírtam egy érdekes hírt, hogy Békés című labba találtam, hogy oroszok után szökött lányok, ezt mondom, na megnézzük, címmel írt tudósítás a Békés, két orosházi fiatal lány, két orosz fogoly után szökött, akik közel 3 évig dolgoztak orosházán, tehát ez a két lány elszökött a szülői háztól, nem tudom mire számoltak, hogy mennek az oroszok után, de mentek, az újság megírta, nem mindig ír, meg most is elolvasunk 3 hírt, az 3 dolgot közül, akkor is lehet, hogy nem volt minden igaz, de nem jutottak el a nagy orosz birodalomba, valahogy Győrnél, hogy miért Győrfele mentek, eltévedtek, és írja az újság, hogy Győrbe leszállította a rendőrség a két orosházi lányt, és visszaküldték orosházát őket.
Adásunk végén következzen néhány hasznos információ nyitvatartásunkról, elérhetőségeinkről. Könyvtárunk hétfőtől péntekig 10-től 18 óráig, és minden hónap első és harmadik szombatján 9-től 13 óráig tart nyitva. Október 23-án hétfőn, valamint november 1-én szerdán intézményünk zárva tart. Címünk 5900 Orosháza, Kossuth utca 3. Telefonszámunk felnőtt könyvtár 68-as körzet 413-696, gyermekkönyvtár 412-075. Aktuális híreink olvashatók a honlapunkon www.justvk.hu. E-mail írható a könyvtárkukac.justvk.hu címre, Facebookon is elérhetők vagyunk a www.facebook.com/justvk oldalon, Twitter címünk twitter.com/justvk, Instagram instagram.com/justvk, Skype azonosítónk pedig justvk. Köszönjük a figyelmet, viszonthallásra, sziasztok!